Egyrészt a politikai szervezetek nem meglepő módon, a kormánypárt és a kormányoldal, illetve az ellenzéki pártok, például a demokratikus koalíció azért úgy tűnik, hogy használ olyan hát, hálózatokat, amelyek felerősítik az ő üzeneteit, és hát nagyon gyanúsnak tűnik, hogy ez sokszor úgy teszik, hogy nem húsvér személyek állnak emögött.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Dezinformáció és troll tevékenység a mai adásunk témája. Hogyan jelenik meg a dezinformáció a közösségi médiában? Milyen technikákat használnak egyes szereplők a dezinformáció terjesztésére? És kik is valójában a trollok és mit csinálnak? Ezt járjuk körbe Molnár Csabával, a Political Capital kutatásvezetőjével, és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. És akkor kezdjük onnan, hogy ugye van egy hétköznapi használata annak, hogy valaki trollkodik és troll. Ez mennyire fedi azt, amit a kutatásaitokban vizsgáltok? Mennyire ugyanaz a két jelenség?
Hát igazából nem pontosan ugyanaz, sőt azt mondhatjuk, hogy eléggé más. Amire mi kíváncsiak vagyunk, és amit a kutatásainkban nézegettünk, azt úgy szokták ilyen kicsit bonyolultabban megfogalmazni, hogy a szervezet nem hiteles online viselkedés, ami azt jelenti ilyen átfogó értelemben, hogy általában olyanok kommunikálnak, olyanok jelennek meg kommunikátorként az online térben, akik valójában nem a tényleges kommunikátorok. Tehát, hogyha mondjuk valaki akár emberként 5-10 profilra posztol egyszerre, és azok a profilok nem valós személyek profiljai, hanem kamu profilok, akkor ez mondjuk ennek egy minősített esete, ennek ebben egy szintlépés az, ez általában Twitteren szokott megjelenni, amikor mondjuk mindez automatizált, és akkor botok kommunikálnak, akik mögött nem is feltétlenül kell, hogy legyen valós ember, mert algoritmusok hozzák létre a profilokat, és algoritmusok posztolnak rajta, de az a közös ezekben, hogy a tényleges kommunikátor az különbözik attól, mint aki megjelenik az online térben. Amit hétköznapi értelemben szoktunk használni, az általában egy olyan kommunikációs stílus, aminek, és erről annyiban még beszélhetünk, aminek az egyik célja a figyelem felkeltés, meg a provokáció, de amit saját jogon húsvér emberek is csinálhatnak, azért, hogy szórakoztassák magukat, és felidegesítsenek másokat, és ez nyilván, ez szíve joga mindenkinek ezt csinálni, addig, amíg persze a jó ízlés, vagy éppen a törvények határát ez nem érinti, de amit mi vizsgálni szoktunk, az kifejezetten a szervezet és becsapós jellegű, tehát hogy áruhába öltözött online kommunikáció.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy konkrétan miket vizsgáltok, és mi az, amit mondjuk az utolsó vizsgálatok alapján látni a magyar közösségi térben, mert hogy gondolom elsősorban erre fókuszáltok.
És elsősorban a Facebookra ezen belül is, hiszen ez a legrelevánsabb Magyarországon. Hát a Political Capital már több éve foglalkozik ezzel az úgynevezett nem hiteles online tevékenység vizsgálatával. Először az úgynevezett repetitív kommentekre derítettünk fényt, ami azt jelenti, hogy bizonyos profilok ugyanazt a szöveges tartalmat gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V-vel, tehát másolva több Facebook oldal posztjai alá bekommentelték, ami mivel többen végezték ugyanezt a tevékenységet, nagyon erősen sugallja azt, hogy ez egy központilag koordinált tevékenység volt. Ebben részt vettek egyrészt kamu profilok, tehát akikről nagyon egyértelműen ki lehetett jelenteni, hogy nem a valós profilt használják, hanem valahonnan szerzett képet, egy olyan nevet, amik nem ők. De voltak benne olyanok is, akik tényleg a saját jogon, tehát a saját profiljukat használták, mint úgymond lelkes, nem tudom, amatőrök, akik ezt a kampányt megtámogatták, mert egyetértettek velük, vagy bármi más okból is. Aztán idén, illetve most már tavaly ősszel fordultunk rá egy egészen más jellegű viselkedésre, ez a kamuprofiloknak a tevékenységére, ami azt jelenti, hogy olyan Facebook profilok, akik teljesen más, tehát általában oroszországi közösségi médiáról szerzett fotókat használnak profil és háttérképként, sok esetben az URL-jük az egy teljesen más idegen névre utal, mint ami az ő profiljukon megjelenik magyar név, és ők csatlakoztak különböző nyilvános Facebook csoportokhoz nyár folyamán, és aztán elkezdtek ezekben a csoportokban megosztani cikkeket, jellemzően a kormányzati irányítású médiának az elsősorban Karácsony Gergelyre nézve terhelő, vagy legalábbis nem annyira kedvező cikkeknek a megosztását.
Jellemzően milyen csoportok ezek, ahol megjelennek? Tehát, hogy ezek kis közösségek, kis Facebook csoportok, nem tudom, én Pesten hallottam, ami már egy nagyobb, vagy milyen típusú oldalak?
Pontosan, tehát alapvetően ilyen kis helyi csoportokba épültek be. Mi hát kb. 200 ilyen csoportot azonosítottunk be, ahol általunk felderített kamuprofilok már tagok, és ezek lefednek közel 90 települést az országban, és ezek jellemzően helyi ügyekkel foglalkoznak. Adok-veszek csoport, vagy nem tudom, Dunakeszin hallottam, és ugye ezekben posztoltak teljesen oda nem illő témától idegen tartalmakat. És emellett egyébként nem csak ilyen kis csoportokban, hanem országos csoportokban is megjelentek. Ezek közül nagyon sok olyan van, ami az elnevezése alapján a kormánnyal vagy Fidesz-el szimpatizáló csoport lehet, és ezekben is kicsit változtatott tartalommal, tehát más típusú cikkeket osztottak meg, talán jobban alkalmazkodva arra, ami annak a csoportnak az igénye. Ez is azt jelenti, hogy vagy arra utal, hogy ez egy ilyen tudatos, központi, koordinált információs tevékenység.
Hogyha nem kutatók figyelnek, hanem egy átlagos felhasználó, akkor hogyan veheti észre azt, hogy itt nem önjogon való véleménynyilvánításról van szó, hanem központilag irányított, központilag diktált szervezet trollkodásról van szó?
Annyit hadd tegyünk hozzá, és ebből kicsit ki is lépünk ebből az okos tanárbácsi szerepből, aki megmondja egyértelműen azt, hogy ezt hogy lehet, mert nekünk kutatóként is ez sokszor nehéz eldönteni, ez fontos hozzátenni. Vannak egyértelműbb helyzetek, és a Csaba majd még ki tud egészíteni, de hogy az egyértelmű helyzetek esetében tényleg az van, hogy mondjuk van egy olyan profil, amelynek van 50-100 ismerőse, és mind az 50-100 ismerős, csak hát ez végig kell nézegetni. Hasonló módon, például ugyebár nem ugyanazon a néven szerepel, mint ami a Facebook link nevén szerepel, ugyebár találtunk ilyen nem váltó profilokat, amiket nőként jegyeztek be, aztán férfivá váltak, vagy éppen fordítva névváltókat, a nemzetiségüket megváltoztatják, stb. Előfordul, hogy több nyelven posztolnak. Ezt például akkor láttuk, amikor az orosz troll tevékenységet, vagy inautentikus viselkedést vizsgáltuk, ott bőven előfordul, hogy egy szlovák profilú szereplő mondjuk magyarul posztol egy orosz oldalon, vagy ezeknek különböző kombinációja. Tehát, hogy más nyelveken, vagy több nyelven szólal meg, nyilván ez is előfordulhat húsvér emberek esetében is, de itt ennek vannak gyanús elemei, illetve, hogy a profilképe az sokszor, ahogy Csaba ezt már említette, az internetről lett leszedve, sokszor modellek, vagy hétköznapi emberek a nagyobb hihetőség kedvéért. Ezek sokszor első ránézésre is gyanúsak, de igazából egy ilyen hát egy rendszer szintű felderítés tudja ezeket igazán jól azonosítani, és ezen a ponton nyilván tegyük hozzá azt, hogy azért a közösségi média platformoknak van olyan tudása birtokába, aminek alapján ezek nagyon egyértelműen azonosíthatóak lennének. Ami a tevékenységüket illeti, az vagy ez a repetitív kommentelés, tehát ugyanazt a szöveget nagyon sok ember ugyanolyan módon megosztja, persze erről is elképzelhetnénk, hogy ezt húsvér emberek teszik csak elköteleződésből, mert tagja egy olyan csoportnak, ahol azt mondják, hogy figyeljetek, azt tapasztaltuk, hogy ez az érrendszer a legmeggyőzőbb, rakjátok ki, de azért sokszor élünk a gyanúperrel, hogy ez nem így van, illetve az ilyen nagyon rövidre zárt gondolatok és a nagyon tudatos figyelemelterelés, amit szóba került, amikor mondjuk egy politikai tartalmat oszt meg valaki egy olyan csoportban, sokat magával együtt, nagyon hasonló tartalommal, ami teljesen inadekvált abban a környezetben.
Szóval jól értem, hogy maguk a tech cégek azok, amelyek igazából ezeket fel tudják tárni, és amelyek igazából tenni tudnak ez ellen értemben.
Így van. Hát esetünkben a Meta tudna fellépni ebben a, ez ellen a nagy volumenben tapasztalt jelenség ellen Magyarországon. Mi azt megpróbáltuk, hogy jelentettük ezeket a profilokat, illetve ebből valahányat, amelyikre nagyon egyértelműen azt gondoltuk, hogy a Facebook közösségi alapelveinek is ellentmond, és ez alapján, amit a Facebook leír az alapelveiben, ezeket törölni kellene. Tehát több pontban is teljesítették a feltételeket, bejelentettük a Facebooknak, de azt a választ kaptuk mindegyik esetében, hogy szerintük ezek valódi profilok, és nem törlik őket.
Akkor egy kicsit nézzük azt, hogy a magyar közegben kik azok, akiknek van troll hadseregük. Egyrészt mit jelent ez a troll hadsereg, és ez azt jelenti-e, hogy ott fizetett munkások vannak, akik ülnek egy irodában különböző gépeknél, és copy-pastelik több profilról, több oldalra az üzeneteket. Mit jelent, és kik azok Magyarországon, akik használják ezt?
Igen, először annyit muszáj elmondanunk, hogy a füstölgő puskacső az nincs fel, ez nem látjuk pontosan, hogy ez kinek a kezében van, és ennek az egész jelenségnek az a természete, hogy azt tudjuk általában megállapítani, hogy kinek a érvrendszerét használják, kinek az érdekét képviselhetik, de hogy pontosan kik azok, akik egy irodába ülve mindezt csinálják, és melyik irodába teszik, ehhez sajnos a mély technikai kapacitásaink nem elegendőek, hogy ezt azonosítsuk, és hogy általában ugyebár mindenki, aki ilyesmit vizsgál, ezzel az ilyen attribúciós problémával megállapítani, hogy ki áll az egész tevékenység hátterében, azért küzdköd. Amit el tudunk mondani, mondjuk a mintázat, a posztolási mintázat, vagy a kommentelési mintázat alapján a saját kutatásainkon keresztül, az, hogy egyrészt a politikai szervezetek nem meglepő módon, a kormánypárt és a kormányoldal, illetve az ellenzéki pártok, például a demokratikus koalíció azért úgy tűnik, hogy használ olyan hálózatokat, amelyek felerősítik az ő üzeneteit, és hát nagyon gyanúsnak tűnik, hogy ez sokszor úgy teszik, hogy nem húsvér személyek állnak emögött. Illetve azt láttuk, és ez már bőven az orosz invázió előtt megindult, hogy Oroszországnak mintha lenne egy olyan troll hadserege, hogy ezt itt pontosan kik üzemeltetik, hogy a Szentpéterváról a korábban a Prigozsinhoz tartozó troll farm, vagy éppen valami más irodából, ezt nem tudjuk, de hogy olyan profilok, amelyek nagyon egyöntetűen az orosz narratívát erősítik fel, erősítik meg, és minden, ami ukrán barát üzenet, annak azt kritizálják, belemennek, akkor is, hogyha ez kormánypárti politikusoktól jön, mondjuk, hogyha jött ez Németh Zsolttól, vagy éppen Novák Katalintól, akkor őt is megtámadták mondjuk ilyen orosz barát profilok, tehát, hogy ebből ezen a ponton el lehet mondjuk különíteni a kormánypárt, hát hogy mondjam, üzeneteit visszhangozó profiloktól ezeket. Tehát eddig ezt a három csoportot sikerült egyértelműen azonosítani, tehát kormánypárti, ellenzéki, illetve orosz barát. Csaba, van még valami, amit kihagytam?
Szerintem nem hagyták ki semmit, amit én hangsúlyoznék, hogy volumenben vagy nagyságrendben vannak óriási különbségek ezek között. Tehát a Lakmusz nemrég feltárta egy cikkben az újpesti, nem tudom, DK-s narratívát népszerűsítő kamu profil hálózatot, ott 10-11 néhány profilról beszélünk, míg amiket mi vizsgáltunk, ott több száz kamu profilról beszélhetünk, és ugye ott tényleg kimondhatjuk azt, hogy ez egy hadsereg, mert hogy központilag koordináltan mozgatják őket, amit gyakorlatilag saját magukat leplezték le, mert amikor mi szeptemberben kijöttünk az első elemzéssel, hogy itt van több száz ilyen kamu profil, és mondjuk ebből nagyon soknak az URL-jében teljesen más van, mint ami a nevében, és csak hogy mondjak egy példát, van egy Novák Ábel nevezetű Facebook profil, és ő eredetileg Júlia valamilyen volt az URL-je, tehát egy teljesen idegen nevű, és ráadásul női név szerepel, tehát valószínűleg ez egy profil lehetett, amit aztán valamilyen szinten ezek megszerezték, mármint az ezek alatt nem tudom, kiket értünk, de hogy nagyon sok ilyen volt, és amikor kijöttünk ezzel az első elemzéssel, két napra rá tömegével elkezdték megváltoztatni ezeket az idegen URL-eket olyanra, ami már megfelelt annak a névnek, ami a profilon szerepelt. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek nem egymástól független létező és tevékenykedő profilok, hanem ezeket igenis valahonnan mozgatják, és húsvér emberek ülnek számítógépek mögött, és végrehajtják ezekkel a profilokkal azokat az utasításokat, amiket valakitől kapnak.
Azt nézzük meg akkor egy kicsit, hogy tartalmilag mit jelentenek ezek. Tehát egyrészt, hogy ez kifejezetten politikai szándékkal és politikai befolyásolásra használt metódus-e, vagy ugyanígy lehet ezt üzleti célra is használni. Másrészt, hogy ez jellemzően az autoriter beállítottságú kormányoktól, pártoktól jelenik meg, vagy ezt ma már használja, nem tudom én, a demokrata pártól Amerikában, a Putyin párti oroszokig mindenki.
Ez nagyon fontos kérdés, mert igen, egy hagyományos logika alapján azt feltételezhetnénk, hogy ez alapvetően igen, autoriter berendezkedések sajátja. Az Oxfordi Egyetemnek egy olyan kutatása, ami ez úgynevezett Computational Propaganda Project, ami megvizsgálja azt, hogy milyen országokban, milyen államhoz köthető szereplők, akik vagy a kormányzatban ülnek, vagy mondjuk parlamenti pártok képviselői, akik szintén állami pénzt kapnak, és állami forrásból használhatnak infrastruktúrát arra, hogy az üzeneteiket terjesszék. Szóval milyen országokban találunk olyan politikai szereplőket, akik tudatosan ilyen számítógépes online propagandát tolnak, ami javarészt dezinformációban öltestet, és javarészt általában inautentikus profil hálózatokon keresztül zajlik. És azt találták, hogy csaknem a 2021-es jelentésük szerint csaknem 90 országban azonosítottak olyan szereplőket, akik ezt terjesztik valamilyen állami, közhatalmi pozíció birtokában, és ebben a felsorásban benne volt egyébként az Amerikai Egyesült Államok, benne volt Németország, benne volt Franciaország, benne volt Magyarország is, de benne volt például Olaszország, és ezekben az országokban mindenhol találunk olyan politikai szereplőt, akik ezt részbe tökére fejlesztették. Ha megnézzük a legutóbbi brit mondjuk parlamenti választást, akkor azt megelőzően olyan erős álhír, dömping árasztott el a brit nyilvánosságot. Részben sokszor ilyen inautentikus profilokon keresztül, sokszor álhírekkel gazdagon megtűzvelve, hogy annak komoly hatása volt azért a választójakra a befolyásolása, tehát egyáltalán nem beszéltünk már arról, hogy csak és kizárólag autoriter országok tennék ezt. Javarészt autoriter országok azok, akik ezt saját határokon kívül alkalmazzák. Tehát Oroszországra, Kínára, Iránra, és mondjuk tegyük azt, hogy gyengébb demokráciák, tehát Indiára is ez igaz, tehát ezekben az esetekben azonosították azt, hogy van mondjuk tényleg egy nagyon kiterjedt nemzetközi profilhálózat, amelyet mozgatnak, és nyilván minél kevésbé demokratikus a berendezkedés, annál kevésbé kell a politikusoknak, hogyha ez kiderül, a saját választóik előtt magyarázkodni azzal kapcsolatban, hogy ezt ki, milyen pénzből és miért csinálja.
Uh-huh. Csaba?
A Kamu profilokról annyit tennék hozzá, hogy azt látni kell, hogy a Facebook azért küzd az ilyen különböző célból létrehozott nem valós profilok ellen. Negyedévente szoktak egy ilyen jelentést közé tenni, hogy hány ilyet töröltek, és ez az automatikus rendszerük mennyit törölt világszerte, és a legfrissebb az a tavalyi harmadik negyedéves jelentés, ami talán 850 millió teszi azt a kamu profil számot, amit beazonosított a Facebook, és ezekkel történt valami, jellemzően ezeket törölte. És ugye azt már említettem, hogy lehet jelenteni is, tehát bárki jelenthet egy olyan profilt, ami szerinte nem valódi profil, és hogy ezek az emberek által bejelentett és törölt profiloknak az aránya az 1%, vagy az 1%-ot se éri el az egész rendszeren keresztül. Tehát ez jó rávilágít arra, hogy óriási volumenről beszélünk, és ugye nyilván a legnagyobb motiváció az a pénz, tehát ezek általában valamilyen üzleti pénzszerzési céllal létrehozott kamu profilok, de hogy nagyon fontosak a politikai érdekek, célok miatt létrehozott kamu profilok, és mi a kutatásainkban, főleg amikor a repetitív kommenteket kutattuk, akkor ilyen üzletit Magyarországon nem találtunk, vagy legalábbis nagyon kis számút. Tehát nálunk elsődlegesen ez a politikai célú tevékenység, nem hiteles tevékenység az, amelyik jellemző.
Akkor nézzünk pár konkrétumot. Említettétek már, hogy kerületi csoportokban jelentek meg elsősorban Karácsony Gergely személye körüli kommentek jelentek meg, de hogy milyen konkrét eseteket tudunk mondani, ahol nagyon egyértelműen troll hadsereg jelent meg, és akkor mondjunk mind a két oldalra, mondjuk, ha tudunk jellemzőt mondani, tehát ellenzéki és kormánypárti példákat is.
Most mondanék arra egy példát, és ez egy picit túlmutat ezeken a kutatásokon, mint amit most legutóbb publikáltunk meg, amiről részben Csaba beszélt már, de hogy nagyon jól kapcsolódik az előző témához, hogy hogyan fedhetnek át itt egyébként a gazdasági és politikai érdekek, és általában, nyilván tényleg nem tudjuk, hogy ki mozgatja nagyon sokszor ezeket a profilokat, de azért ezt tudjuk, hogy vannak ilyen úgynevezett black PR cégek, például a nemzetközi piacon, akiknek a termékportfóliójában szerepel az, hogy mondjuk lejárató kampányokat hajtanak végre ilyen profilhálózatokon keresztül. Ezekről voltak cikkek, ezeket meg lehet vásárolni, ezeknek látható a tevékenység, és nem állítván azt, hogy itt egy ilyenre bukkantunk, de annak idején volt egy ilyen érdekes jelenség, amit még a Google Maps-en figyeltünk meg. A Google Maps-en voltak olyan szereplők, akik ilyen jellegzetes mintázatokban írtak review-kat egyes helyszínekről. Mondjuk a CEU, illetve a Klubrádió profiljaihoz, ezeket nagyon leértékelték, ugye bár egy csillagot vagy nullát adtak, és leírták, hogy rettenetes helyek, és borzalmas, meg elfogult egyetem a CEU, a Klubrádió propagandától, a Fox News épületére nagyon jó értékelést adtak, Budapest Airportra nagyon jó értékelést adtak, és szóval ilyen nagyon furcsa helyekre írtak furcsa dolgokat, de hogy ebből, ami, és mindez mondjuk egy brit profil, vagy egy amerikai. És hogy megnéztük, és láttuk azt, hogy van több olyan szereplő, aki nagyjából ugyanazokon a helyeken ugyanúgy értékel. Nehéz attól a gyanútól szabadulni, hogy ezek nem csak magánemberek, hanem valamiféle mintázatot képvisel, vagy mintázatot követnek, és valamiféle utasítás szerint működnek, és valószínűleg nem húsvér emberek. A másik, csak arra kanyarodnék vissza, amit már említettem, az orosz inautentikus viselkedéssel kapcsolatban. Amit például megfigyeltünk Magyarországon, az az, hogy ha abban az időszakban, amikor még mondjuk az invázió kezdetén is, a kormányzati kommunikátorok nem annyira egységes narratívát képviseltek abba, hogy akkor most kitámadott meg kit, illetve hogy mi történt ebbe az egész háborúba, ki a hibás, stb. És ebben a helyzetben azt láttuk, hogyha mondjuk a kormány oldal képviselői oroszbarátabb gondolatokat fogalmaztak meg, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokat hibáztatva, vagy éppen az ukrán politika felelősségét hangsúlyozva, rengeteg lájkot kaptak, és nagyon sok pozitív hozzászólást, hol magyarul, hol oroszul. Hogyha olyan gondolatokat fogalmaztak meg, ami mondjuk inkább Ukrajnával szimpatizált, arra nagyon sok negatív reakciót kaptak, nagyon sok elutasítást, és hogy ezeken és természetesen utána ráállt a kormányzati retorika egy bizonyos irányra, amin ezek már nem nagyon tudtak változtatni, de azért képzeljünk egy olyan helyzetet, hogy politikusként valaki azt tapasztalja, hogy van egy bizonyos típusú üzenetrendszer, amit imádnak az emberek, idézőjelben emberek, mert ezeknek egy része nyilván húsvér ember, egy része pedig fizetett, vagy fizetett profil, vagy pedig hálózat, tehát automatikus vagy félautomatikus hálózat, tehát hogy ezek azonnal visszajelzéseket tudnak adni a politikusoknak, és ennek alapján befolyásolni a kommunikációjukat egy bizonyos irányba.
A hazai konkrétumokról mondanék egy egészen friss újdonságot a kamu profilokkal kapcsolatban, de hadd kanyarodjak vissza még az őszre, tehát amikor mi megjelentünk ezzel a néhány cikkel, akkor utána viszonylag az érdeklődés felerősödött ezek ellen a kamu profilok ellen, vagy ezzel az egész jelenséggel, egyre többen kezdtek foglalkozni újságírók, egyébként a csoportoknak az adminisztrátorai, vagy lelkes civilek, akik megkerestek minket, vagy látjuk, hogy erre jobban odafigyeltek, és talán ennek következtében a tevékenységet teljesen lecsavarták ősszel a kamu profilok, nem csatlakoztak sehová, nem posztoltak semmit, úgyhogy minthogyha kicsit visszahúzottak volna a maguk titkos barlangjába, de aztán november végén, december elején újra elkezdődött valami, azt vettük észre, hogy elkezdtek csatlakozni csoportokhoz, nem csak nyilvános, hanem zárt csoportokhoz is, ilyen helyi csoportokba csatlakoztak, és aztán most január közepétől pedig az aktivitás egy szintet lépett, ugyanis most már elkezdtek posztolni, és újra posztoltak budapesti vagy főváros környéki helyi csoportokba, de finomhangolták a stratégiát, hogy gondolom ne bukjanak le, most már nem a kormányzati irányítású médiának a cikkeit osztották meg, hanem egy példát hadd mondjak, egy konkrét telex cikket, ami arról szólt, hogy volt egy kutatás, ami arról szólt, hogy a Vitézi Dávidot 27% talán, a Karácsony Gergely pedig 30, nem tudom, valány százalék támogatná, hogyha most lennének a szavazások, és ezt a telexes cikket tették be a kamu profilok több fővárosi helyi csoportba is, ami nyilván azt mutatja, hogy azzal, hogy most már egy független médiumot osztottak meg, azt kicsit hitelesebbé teszik, gondolom, vagy legalábbis kevésbé lesznek fenntartásaik az olvasóknak azzal, amit olvasnak, és tulajdonképpen, ahogy eddig is a nyári és az őszi tevékenység során maga a tartalom, amit megosztanak, az valójában a kormánypárt, tehát a Fidesznek a narratíváját erősíti, vagy az ő helyzetét segíti azáltal, hogy elbizonytalanítja az ellenzéki szavazókat itt a fővárosban, vagy a főváros környékén.
Van egy érdekes jelenség, és nem tudom, hogy mennyire zavarja össze ennek az egésznek a kutatását, felfedését, nevezetesen, hogy ugye pont mondjuk a kormány oldal létrehozta a Megafont, ahol vannak hús-vér ismerhető olyan propagandisták, akik a kormányzati üzenetet terjesztik. Pont úgy, mint amiről most idáig beszéltünk, üzenetmondatokat, akár ők maguk is sok csoportba is elküldve, kommentelve, meglepő helyeken megjelenve, kommentelve. Innentől kezdve, hogy nem mosódik össze az, hogy én a saját véleményemet a demokratikus jogomnál fogva élve kommunikálom azzal, amiről egészen idáig beszéltünk. Tehát hogy lehet szétválasztani mikor ugyanaz a tartalom aztán a végén sokszor, ami megjelenik.
Ez nagyon jó kérdés, és nyilván rámutat ennek az egész jelenségvilágnak a természetére, ahol tényleg nagyon nehéz szétszárazni. Sokszor azt, hogy mi hát az állampolgári véleménynyilvánítás, ami egy demokráciában üdvözlendő, és mi a manipulatív vélemény befolyásolásnak az a módszere, ami már kevésbé üdvözlendő. Amiről mindeddig beszéltünk, és talán ezen a ponton, így a beszélgetés vége felé haladva érdemes elmondani, hogy mi ennek a valódi funkciója, hogy a valódi funkció ennek igazából ugyebár az, amiről eddig beszéltünk, hogy egy olyan visszajelzést adjon más állampolgároknak, vagy éppen, ahogy mondtam, a politikusoknak, hogyha nem ők saját maguk mozgatják azokat a profilokat, amelyek mondjuk őket lájkolják, de hogy visszajelzést adjanak azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a nép. Tehát, hogy ez a hamis vox populi. Ez azt fejezi ki, hogy mit gondolnak más emberek, és ezt tudjuk különböző kutatásokból, hogy egyre többen olvasgatnak kommenteket egyébként mondjuk Facebook posztok alatt, hogyha ott elolvassák a hírt, akkor alatta megnézik, hogy az emberek mit gondoltak. Az első párat, amelyet a legtöbben lájkolnak, az még hat is a véleményükre, és az befolyásolja őket abban, hogy milyen véleményt alkotnak arról, amit vagy elolvastak, vagy csak a címet olvasták, de arról az adott tartalomra. És ezt lehet manipulálni. A konkrét esetben, a Megafon esetében ezzel egyébként úgy lehet visszajönni, de itt feltételezéseket fogalmazok meg, mert voltak olyanok, akik ezt tényként állították, de mi ennek a jelenségnek ezt az aspektusát nem vizsgáltuk, tehát hogy elképzelhető az, hogy a Megafon videók egy része alatt nem, ugyebár mondjuk a lájkok, vagy a megtekintések száma, a videókon a megtekintések száma, abban benne vannak mondjuk olyan megtekintések is, amelyeket nem húsvér emberek tekintetek meg, lehet, hogy benne vannak olyan lájkok, amelyeket, sőt, elég valószínű, amelyek szintén nem húsvér emberektől származnak. Maga a tartalom az húsvér emberektől származik, és ezt egy irtózatos hirdetési pénzen keresztül nagyon sok emberhez próbálja eljuttatni a kormányon, de egyébként, hogy pontosan mekkora sikerrel erről még relatíve kevés kutatás van. Mi most a mértékkel, illetve a lakmusszal közösen pont egy olyan projektben vagyunk benne, amely többek között a Megafon videókat is elemzi, abból a szempontból, hogy mennyi állami hirdetés megy ezekbe a tartalmakba, illetve hogy hol érhető tetten pontosan a dezinformáció, de ez a jelenség, a Megafon, az szerintem egy picit más, talán, mint amiről eddig beszéltünk, pontosan azért, mert hogy itt egyébként láthatjuk azt, hogy kik a kommunikátorok, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan ők egy kommunikációs gépezet részei, de ebből a szempontból ez nem nagyon különbözik mondjuk egy pártnak a kommunikációjától szerintem.
Én annyit tennék még hozzá, hogy a transzparencia szerintem egy fontos megkülönböztető tényező ebben a kérdésben, ugyanis miután ugye a Facebook hirdetési könyvtárban jól le lehet követni, hogy kik mennyi pénzt költöttek el az adott tartalomnak a hirdetésére, kiket céloztak meg vele, nagyjából mennyi felhasználóhoz értek el. Tehát az, hogy a Megafon több 10 milliót hirdet a beszélő fejeknek a videóinak a terjesztésére, azt tudjuk. Tehát ez teljesen transzparens ebben az értelemben. Viszont ez a kamu profil hálózat, főleg ez a jelentős több száz profilról beszélhetünk, ugye? Tehát erről nem tudunk semmit. Tehát nyilván valakik ezt működtetik. Tehát, hogy ez a Tröszt, aki mögötte van, ők ott húsvér emberek vannak, döntéshozók, végrehajtók, akiket fizetni kell, a profilokat valahogy fenn kell tartani, tehát arról semmit nem tudunk, hogy erre mennyi pénzt költenek el, milyen elérése van ennek a tevékenységnek, ugyanakkor egyértelműen a választás befolyásoló hatása van annak, amit ilyen tevékenységeket ők végeznek, tehát ez egyáltalán nem transzparens.
Látunk-e, vagy tudunk-e arra példát, amikor gyakorlatilag mondjuk egy kabátlopási történetet kamuprofilok építenek föl, és aztán mondjuk ezeket átvéve valóságos médiumok, már ezeket idézve, mint valóság, és nem mint kamu tálalják, és így válik aztán mondjuk a kormányzati közbeszédben valós témává valami.
Ismerünk ilyen példát, volt már olyan politikus Magyarországon, akit hát saját elmondása szerint, meg hát minden jel szerint alaptalanul, de hát azzal idézőjelben vádoltak, hogy, vagy azzal támadtak, hogy valójában ő titokban homoszexuális, és nagyon sok olyan profil volt, amely ezt a véleményt hangsúlyozta, megjelentek olyan szereplők, ugyebár akik arról számoltak be, hogy ez valóban így van, és aztán utána ebből született hír. De inkább mondok ugyanennek a politikusnak az esetében egy jobb példát, hiszen őt azzal is megvádolták, hogy valójában hát muszlim érdekeket képvisel.
Akkor Vona Gáborról beszélünk, csak úgyis felismerik a hallgatók.
Vona Gáborról beszélünk, aki és erről ugyebár ő beszélt is különböző interjúkban, és amikor például posztolt valamit, és körülbelül 30-50-100 hát ilyen muszlim hangzású névvel rendelkező kamu profilról kapott mindenféle biztató üzeneteket, hol arabul, hol magyarul, és aztán utána ebből a kormánymédia írt egy hírt, az bizonyítandó, hogy valójában ténylegesen valamiféle muszlim érdekeket képvisel Vona Gábor, ez például ennek egy jellegzetes példaként azonosíthatjuk, és valóban ez része ennek az eszköztárnak, hogy hírt generálni azáltal, hogy az idézőjeles néphangja az megjelenik ott, és akkor mit gondolnak valakik az adott jelöltről.
Egy utolsó záró kérdés, csak mert annyit beszélünk mostanában az AI-ról, és hát adódik a kérdés, hogy onnantól kezdve, hogy sok minden automatizált lett, ez is egyre jobban automatizálható-e, és hogy ez gerjeszti-e az AI fejlődése ezt az egész folyamatot, amiről most lassan fél órája beszélgetünk.
Hát én erre rövid választ adnék, igen, egyértelműen a leginkább, ahol ez megfigyelhető, azok a Twitter profilok, ahol tényleg nagyon gyakran előfordul, hogy teljes hatalmas Twitter hálózatokat hoznak létre már eleve algoritmusok segítségével, és ezek az algoritmusok bizonyos üzeneteket terjesztenek a géppuskánál is sebesebben. Tehát, hogy mondjuk van olyan profil, amely egy nap mondjuk több ezer üzenetet kilő, és azért ezt nehéz elképzelni, hogy valaki ennyire gyorsan, ráadásul 24 órában ezt csinálja mondjuk több hónapon keresztül. Tehát itt a terjesztésben a mesterséges intelligencia már egyértelműen megjelent. A Facebookon ez a fajta automatizálás egy kicsit nehezebb, de vannak olyan eszközök, amikor az mesterséges intelligencia algoritmusokat kombinálják valamiféle emberi tevékenységekkel, ekkor beszélünk általában kiborgokról, és nem botokról, de természetesen ez megjelenik, és azt se felejtsük el, hogy azért az üzenet előállításban is egyre fontosabb szerepe van a mesterséges intelligenciának. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy konkrétan a generatív mesterséges intelligenciával írt, mondjuk a ChatGPT-vel írt álhírek, azok hitelesebbek. Az emberek jobban szeretik őket, jobban bedőlnek nekik, mint a húsvér emberek által írt üzeneteknek. Tehát egyértelműen ebbe az irányba haladunk.
A saját tapasztalatom pedig az, tehát a kutatói, vagy ha úgy tetszik, a trollvadász cipőmben, mikor vagyok, ezt a tevékenységet nehezíti a generatív AI-nak a megjelenése, ugyanis, ahogy említettem, ezek a kamu profilok jellemzően máshonnan, más embereknek a valós képeit, tehát a webben elérhető képeit használják a saját profiljukra, hogy ezzel tegyék őket hitelessé, de vannak nagyon jó eszközök arra, hogy ilyen fordított képkereséssel megtaláljuk azt, hogy az az adott kép még egyébként a világhálón hol érhető el, úgyhogy ezeket be tudtuk azonosítani. Viszont a generatív AI-nak olyan funkciója is van, ami gyakorlatilag instrukciók alapján létrehoz egy olyan képet, egy olyan fotót, ami teljesen új, még sehol a világhálón nem létezett, és hogyha valaki egy ilyet használ a profilján, akkor én hiába próbálom megkeresni, hogy vajon hol van a világháló, mert azt kapom, hogy még sehol nem volt. És ez egy olyan jellemző volt, ami nagyon nagy valószínűséggel bejósolta azt, hogy tényleg egy kamu profilról van szó. Most ez az eszköz, ez úgy tűnik, hogy kezd ilyesni és elveszni.
Hát az elkövetkező időben biztos, hogy így a választások közeletével lesz kutatni való a Political Capitalnek is. Köszönöm szépen Molnár Csabának, kutatási vezetőnek és Krekó Péternek, a Political Capital igazgatójának. Én Benyó Rita voltam.
Köszönöm.